Erős várom Isten. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 189-es számú énekét. 189-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk hármas számú liturgiáját, amely 48. oldalon található az énekeskönyvünkben.
Segítségül hív, és én meghallgatom. Így szól az Úr, és én megláthatom vele üdvösségét, aki a magasságos rejtekében lakik, és mindenható anyjékában nyugszik. Ezt mondja az Úrnak, oltalmam és várom. Istenem, bennem bízom, mert angyalainak parancsot felőlt. Győrizelek minden utadon. Megkísértetett és szenvedett, ezért segített azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim! Isten színe előtt gondoljuk méltatlásokra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek. Eltértem igénytől, ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmetet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád híved.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a menny és föld Istené. Zegjen néki hála éhen, ki egyedül úr, elül van minden változáson, fejünkre
imádkozzunk. Mindenható Isten, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni sokféle kísértés között. Ezért engedd, hogy egyszülött fiadat megváltóság szenvedésből merítjük elő. Akaratod cselekvésére az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a gyülekezet Isten igéjét, mert Mátéa Mókumjából 4. részből az első verstől a 11. versig olvasható a következőképpen. Akkor elvitte Jézus a lélek pusztában, hogy megkísértesse az ördög. Miután 40 nap és 40 éje böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magában vitte az ördög, a Szent Városban a templom párkányára állította. És így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vedd el magad, mert megvan írva, angyalinknak parancsot ad, és azok tenyerünkön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábad a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérte az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyen, de megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta, mindezt neked adom, leborulsz, imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda ők, és szolgáltak neki. Magasztaljunk! Tovább a Szent Háromság egy igaz Istenét, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 191-es számú énekünket. 191-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztusnak. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, annak 4. fejezetében, a 14. verstől a 16. következőképpen. Isten igét tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom, a 4. fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk itt vallásunkhoz. Mert olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sok ember számolt már be arról, hogy amikor elkezdett nyíladozni a szíve Isten felé, amikor az Istenhez való közeledés ott volt a szívében, akkor nagy próbák, nagy kísértések jöttek az életébe. Mások meg arról számolnak be, hogy amikor egy szolgálatra elhívást kaptak, vagy egy szolgálatban éppen elindulni készültek, akkor hirtelen nagy próbák, nagy kísértések jöttek az ember életébe. Máskor meg azt hallottuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy amikor az Isten áldása elkezd kiáradni egy szolgálaton, akkor nagy próbák és kísértések jönnek. Vagy amikor egy-egy embernek, vagy egy-egy ember családjába érkezik az Isten áldása, akkor nagy próbák és nagy kísértések érkeznek az ember életébe. Olyan megdöbbentő tapasztalni ezt, hogy az ördög mindig akkor teszi be a lábát, amikor az Isten felé elindul valaki. Amikor az Isten áldása érkezik egy-egy embernek, vagy egy-egy közösségnek az életébe. Minap hallottam egy felettébb érdekes történetet. A baptista szeretett szolgálatnak a vezetője nyilatkozott a televízió egyik műsorában, és elmesélte, hogy Groznyban, amikor az oroszok a csecsenekkel harcoltak, ebben a városban, Groznyban, amikor szét volt már lőve az egész város, a romok alól egyszer csak előjött egy idős asszony. És amikor meglátta ezt az idős asszonyt, rögtön ott volt a szívében a vágy, hogy segítsen ennek az embernek. Oda ment hozzá és mondta, hogy XY baptista lelkész vagyok, jöjjön, adok magának mindjárt rendi, jöjjön, segítek magának. Csak azt mondta az asszony ennek az embernek, hogy maga lelkész? Hát akkor prédikáljon nekünk. 3 éve nem hallottunk lelkészt. De mondta, hogy hát itt van az étel, legyen. Nem az étel, prédikáljon nekünk. Olyan megdöbbentő volt hallani ezt az asszonyt, aki nagy testi szükségek közepette volt, a szétlőtt városban, ki tudja mióta éhezett, és amikor találkozik egy segélyszervezettel, akkor nem azt nézi, hogy mennyi kaját és milyen kaját tud magához venni, hanem azt látja, hogy itt van egy lelkész. És az Isten igéje, az nem szólt hozzánk 3 éve. Nem volt közöttünk lelkész, hát prédikáljon lelkész úr. Mondta ez a lelkész, hogy ez az Olga valami olyasmit tudott, ami sok embernek a szívéből hiányzik. És azt mondta, hogy letérdepeltek sírva, imádkoztak Istenhez, és kérték, hogy az Isten áldja meg ezt a csoportot, aki ott ebben a nagy nyomorúságban, ott a szétlőtt városban, étlen, szomjan, Isten igéje nélkül éli az életét. Másik történet, amikor az Amerikai Egyesült Államokban jó pár éve már az egyik középiskolában lövöldözés volt, és ott meghaltak fiatalok, akkor valaki, egy fiatal, kitett egy táblát az iskola falára, hogy Isten, hol voltál, amikor XY meghalt. És akkor Billy Grahamnek a lánya, aki hosszú évtizedeken keresztül, már Billy Graham hosszú évtizedeken keresztül az Isten szolgálóként körbe evangelizálta a világot, és most a fia fog majd prédikálni júniusban itt Magyarországon is. Ennek a Billy Grahamnek a lánya írt egy levelet az Isten nevébe, és azt írta: kedves kislány, engem kirúgtak az iskolából, nem engedik, hogy hittant oktassanak. A családokból kitették a szűrömet, nem engedik, hogy családi áhítatok, Isten előtt megért családi életek legyenek. Nem tudtam segíteni ennek a lánynak. Sokszor fölkiált az ember, hogy Isten hol vagy akkor, amikor megtörténnek a szörnyűségek, amikor az emberek életébe eljön a nehézség, de ez a groznyi Olga, ebben a szétlőtt városban tudta, hogy mi a lényeg. hogyha nincs az Isten igéje az ember szívében, lehet akár jólétünk is, lehet akár biztonságunk is. De ha szétlőtték a várost, és nincs mit enni, de az Isten igéje jelen van, akkor minden megvan. Akkor az életünk megélésének minden feltétele biztosított. A nyomorúság idején ez az Olga tudta, hogy mi az életének a megoldása. Most böjt első vasárnapján vagyunk, egy böjti időszaknak a kezdetén. A böjti időszaknak az üzenete nem más, mint amit igénk helyez elénk. Ez a ma felolvasott bibliai igevers, illetve igeversek. Cserélünk teszik ezek a versek, hogy a kísértések és a próbák idején miből lesz a megtartatásunk. Szomorú tapasztalni, hogy itt böjt idején sokan úgy gondolják, hogy valamiféle méregtelenítési lehetőség a böjt. Evangélikus életben jelent meg egy cikk böjt időszakról, hogy méregtelenítési lehetőség. Ha lett volna körm, akkor megkapartam volna magam, hogy lehet valaki. Luteránus egyházunkban, aki még cikket is kap, és nem is rövidet az evangélikus élet hasábjain, hogy a böjtöt, mint valamiféle testi méregtelenítési kúrát veszi figyelembe. És a végén oda tett, hogy egyébként van valami lelki vonatkozása is. Az biztos, hogy a hedonista meg dobzódó világunkban túl sokat eszünk. Sok úgynevezett műkaját veszünk magunkhoz, ami telerakja méreggel a szervezetünket. És az a sok betáplált anyag nem tud eltávozni a szervezetünktől. Ez igaz. És az is jó, hogy erre figyel az ember, hogy ne menjen be olyan sok, meg minél több aztán ki is menjen az ember szervezetéből. Tehát, hogy legyen ilyen tisztulási időszaka az ember szervezetének. De ez a böjt, ez az időszak, amely elégünk adatik. Húsvét előtt, vagy mondhatjuk azt, hogy nagy péntek előtt, vagy a nagy hét előtt. Amikor végéljük azt, hogy Isten mit tett miértünk, Jézus mi hogy szenvedett, hogyan halt meg, és aztán hogyan támaszt fel a megigazolásunkra, hogy eljussunk eddig az időig, ez a 40 napos böjt időszak az arra van, hogy ezt megértsük, kitisztuljon az életünk. Nem a szervezetünk, hanem az életünk. És nagyon mellé fog az, aki azt hiszi, hogy egyébként bizonyára jó, hogyha az ember néha érezik. Én biztos vagyok benne, hogy szükséges az ember teljes emberi lépteléhez az, hogy legyen benne szenvedés. Szenvedés nélkül nem teljesedhet ki az embernek az emberisége. Tehát nekünk szükségünk van arra, hogy néha ne kapjuk meg azt, amire vágyunk, amire szükségünk van. Hogy legyen éhezés az életünkben. Egyébként megvizsgálták tudósok, orvosok, hogy azoknak a gyerekeknek a gondolkodása elevenebb, akiknek az életében voltak éhezési időszakok. Tehát biztos vagyok benne, hogy szükség van az ember számára ahhoz, hogy kiteljesedjen a léte szenvedésre, meg arra, hogy ne az történjen, ami egyébként számára a legjobb. Hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem körülöttünk forog a világ, nem mi vagyunk a világnak a közepe. Persze erre nem azt mondom, hogy szenvedtessük magunkat, mint akik ennek a végletességébe estek, és elkezdték sanyargatni a testüket, hogy na akkor ez a szenvedés majd egyféle megtisztulást ad. Ez nyilván nem így van, de az biztos, hogy ebben a dobzódó világban szükségünk van arra, hogy elvonjunk magunktól dolgokat. De nem ez a böjt. A böjt az az, amiről Olga beszélt Groznyban. Meg amiről beszélt Billy Graham lánya is, meg akiről nagyon sokan beszélnek, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy mi ebben a böjti időszakban közeledjünk Istenhez, hogy megértsük az ő akaratát, hogy mit miért tett, és mi miért jó nekünk, és mi miért kell nekünk. Mert ennek a tisztulási procedúrának semmi köze sincs a böjti időszakhoz. A szervezet méregtelenítése, az a szervezetnek, a testnek esetleg használ. De az ördöggel való szembenállás, az, amiről beszél a böjt, hogy álljunk ellen, mint ahogy az imént olvasta Kokó Jézus Krisztus megkísértésében. Hogy az ördög odáll mindig, amikor az ember elkezd egy szolgálat felé indulni, amikor az Isten fia indul a szolgálat felé, akkor jön az ördög megkísérteni, hogy megakadályozza benne. És azért mondtam ezeket a történeteket az ige hirdetés elején is, hogy ezek valóban emberi történések voltak, hogy amikor közeledik az Isten felé, valaki nyílna ki a szíve, akkor jön valami próba, jön valami kísértés az életében, hogy megakadályozza. És amikor egy szolgálat felé indul az ember, szolgálatban Isten használni szeretné az ő életét, akkor jön egy próba vagy egy kísértés. Vagy akkor, amikor az Isten már meg szeretné áldani az embernek az életét, vagy egy családnak az életét, akkor jön a próba, meg a kísértés. Miért? Azért, hogy nehogy közel kerüljön az ember Istenhez. Hogy nehogy az életét be tudja fedezni az Isten az ő kegyelmével. El szeretne választani az ördög az Isten kegyelmétől, az Isten szeretetétől, az Istennel való közösségtől. A szervezet méregtelenítése az egy elrontott életmód következményét szeretné orvosolni. A második pedig az, hogy az ördöggel való szembenállásra bíztat bennünket, és az ördögnek való nemetmondásra bíztat, az az Istenhez találáshoz vezet, és a benne maradásnak az útja. Az első egy emberi erőködés, a másik pedig az Isten kegyelmére való hagyatkozás. Mert olyan főpapunk van, írja ez az ige. A zsidókhoz írott levélben azt írja nékünk az Isten igéje most, hogy olyan főpapunk van nekünk, aki maga is megkísértetett, mint ahogy olvasta az imént Kokó. Megkísértetett, tudja, hogy mit jelent a kísértésben részt venni. Tudja, hogy mit jelent az, amikor 40 napi böjt után, ő kint volt a pusztában, megéhezett, és akkor jön az ördög és azt mondja, hogy na, te még a kövekből is tudsz kenyeret teremteni, hát tedd meg. Meg tudta volna Jézus Krisztus tenni? Meg. Meg lett volna elégítve a teste? Meg. De mint ahogy az a groznyi asszony is látta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével. A kenyeret lehet, hogy elő lehetne teremteni, szedni, hozzák a baptista szeretett szolgálat, vagy akár az ökumenikus szeretett szolgálat. De az Isten igéje. És az a groznyi asszony tudta, hogy neki leginkább erre van szüksége. Aztán biztos megebédeltek. Miután kisírták magukat, megimádkoztak, és az Isten igényét vették. Biztos, hogy ettek utána. De ez a groznyi asszony is tudta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igényével. És ha megvan az Isten igéje, akkor majd utána nézhetjük, hogy hol van a kenyér. Az Isten szeretné nekünk megadni azt, amire szükségünk van. Az ördög meg szeretné eltávolítani a figyelmünket attól, ami a leglényegesebb, és ráirányítani olyasmire, ami másodlagos. Hát mi mit kérnénk a baptista szeretett szolgálattól, most ide jönne? Azt mondanánk nekünk, hogy prédikálj, pásztor, mert nekünk erre van szükségünk. Vagy azt mondanánk, hogy na, nézzük csak meg, mit hozott nekünk. Mi van a kamionban? Nyissuk ki az ajtót. És akkor örülnénk neki, hogy hoztak nekünk ezt is, meg azt is, meg amazt is. Vagy rátérnénk a lényegre, és azt mondanánk, hogy na állj ki ide Sándor a kamionnak a tetejére, aztán prédikálj nekünk. Hozd az Isten igéjét. Mert arra van szükségünk. Olyan főpapunk van nekünk, aki a mennyből alászállt, aki megszenvedte a kísértést, kivéve a bűnt. Olyan főpapunk van nekünk, aki megszegényítette magát, aki megkisebbítette magát, aki testé lett, emberi testé lett. Eljött az Isten igéje, és testé lett itt közöttünk. Ő megtapasztalta, hogy mit jelent a kísértő alany, a kísértés alanyának lenni. És ő így írja az igénk, látja az erőtlenségünket, és meg tud indulni az erőtlenségünkön. Az erőtlenségünkön meg tud indulni. Az erősségünkön nem tud megindulni. Amikor azt hiszük, hogy majd mi eligazítjuk az életünket. Majd mi tudjuk, hogy mit kell csinálni. Majd mi tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk. Azon nem tud megindulni Jézus Krisztus. Csak az erőtlenségünkön, amikor azt mondjuk, hogy Uram, nem tudok semmit sem megtenni. Semmi sem szolgálja az én javamat, amit én tudok megtenni. Egyedül te vagy, aki az én életem lényegét meg tudod adni. Prédikálj nekünk. Mondd el nekünk, mi az Atya üzenete. Mert arra van nekünk igazán szükségünk. Persze, aztán majd próbálunk a testi szükségleteinkről is gondoskodni, de add meg nekünk, Urunk, azt, hogy az igéddel megteljen a szívünk, életünk, hogy telve legyünk azzal, ami tőled jöhet, és ami megállhatja az életünket. A bőt időszaka ezt szeretne erősíteni az emberben. Hogy Jézus Krisztus főpap, és a főpap intézi az Istennel való kapcsolatot. Lerendezi azt, ami rendezetlenség van Isten és az ember között. Ott az izraelieknél, a zsidók között a főpap bement a szentek szentélyébe, az Istenhez, és bemutatta a bűnt a nép, bemutatta az áldozatot a nép bűnéért. Lerendezte azt, ami elválasztotta az Isten és az embert. És az emberek, amikor mentek a főpaphoz, akkor azzal mentek, hogy látják, hogy bűnösök, bánják, hogy ezt a bűnt cselekedték, és várják az Istentől a bűn bocsánatot. Amikor oda mentek ehhez a főpaphoz, a zsidók annak idején, akkor ők ezzel a szívvel álltak oda elébe, és vitték az áldozati ajándékukat. Ilyen nagy főpapunk van nekünk, aki bennünket bűnlátásra tud indítani, bűnbánatra vezet, és a bűnbocsánatnak a lehetőségét is megadja. Olyan jó látni azt, hogy az Isten fia, aki testé lett, eljött ide közzén, kísértéseket is szenvedett, ismeri a mi erőtlenségünket. Tudja, hogy ki vagyok én. Tudja, hogy mi az, ami az életemet húzza, vonja. Tudja, hogy milyen kísértések jöhetnek az életembe, és tudja, hogy milyen próbákon mentem keresztül, meg próbák várnak rám. Amikor az ember a főpaphoz megy, akkor nem bratyizni megy. Nem valami technikát alkalmaz, hogy a bűnnek a terhe lekerüljön az életére. Nem is mismásolja az ügyet. Elkenve, hogy hát igen, voltak olyanok, de hát ezek már a múlt, és akkor na majd valahogy a jövőben majd valahogy másként csináljuk. Tehát nem erről van szó. Élet-halál kérdésről volt szó. Ott elvágták a nyakát a báránynak. Ott vér folyt. Mert nincs bűnök bocsánata vérfolyása nélkül. A bűn fizetsége halál, és ezt átélték az emberek ott a főpap előtt, és nekünk is ennyire nyilvánvalónak kell lenni, hogy a mi életünk bűne, nyomorúsága, Istentől való elszakadásunk az életet követelt, és nekünk olyan főpapunk van, aki bement a szentek szentélyébe, és önmagát föláldozta az egész világ bűnéért. Már nem úgy, mint az izraeliek között, hogy az Izrael népéért csupán, hanem az egész világ bűnéért megáldoztatott, vérét adta. De az Úr, ahogy mennyei atyánk, fölmagasztalta őt, és beültette a kegyelem trónjába. A kegyelem trónjába, ahová járulhatunk. Erődlenségünkbe. Nem melveregetve, hogy ez vagyok én, ezt tettem én. És akkor sorolhatnám, hogy én megtértem, mit szolgáltam, mit tettem. Kegyelem trónusához, azzal a lelkülettel lehet járulni, amivel a zsidók is oda mentek főpaphoz, hogy látom a bűnömet, bánom, hogy az Istennel szemben elkövettem, és várom az ő kegyelmét, bocsánatát, és várom azt, hogy ő fölhatalmazzon, megerősítsen, és aztán tovább küldjön. Ehhez a trónushoz mindig oda lehet járulni, persze, az erőtlenségünkben. Persze akkor, hogyha megtapasztaljuk, hogy kegyelemre van szükségünk, amikor segítségre van szükségünk. De hogy ez az út világos legyen, és ne rakódjon tele mindenféle szeméttel, mindenféle akadállyal, hogy lássuk, hogy merre kell haladnunk, szükség van az ellenőrzésre, és ez az a bőti időszak. Amikor az egyházi esztendőben adatik egy időszak, amikor megvizsgálhatjuk magunkat, engedjük azt, hogy az Isten megvilágítson, rávilágítson, megtisztítson és maga elé állítson. Mint ahogy a csendes heteken is szoktuk tapasztalni. Az iszákos mentő héten még inkább. Sokszor beszámoltak arról, akik ilyen héten voltak, én még nem voltam ilyen iszákos mentő héten, de már iszákossal voltam egy csendes héten, és láttam rajta, hogy amikor vasárnap megjön, akkor még föltölt a garatra előtte, hogy akkor kitartson valameddig, mert hát ki tudja, mi lesz majd ott. És akkor már hétfőn még van egy kis bódultsága, este felé már érződik, hogy hiány van, pótolni kéne valahogy, de nem tudja. Kedden már remeg, mert a elvonási tünetek jelentkeznek, és aztán szerdára, hogy kicsit lenyugszik, akkor az Isten igéje elkezd működni benne. Ez így van a nem alkoholistákkal is, és akkor nem az alkohol dübörög az emberben, hanem a világ, meg a problémák, meg a család, meg a mit tudom én milyen gondok, bajok. Vasárnap még izgálva emberek, telefon, ide-oda, amoda, ilyen ügyek, olyan ügyek, még zúg benne hétfőn, hogy nem van a családban, a munkahelyen, meg itt-ott-amott. Kedden még mindig oda-oda gondol, de már az Isten igéje úgy törbeli az ajtót, és akkor szerdától péntekig az Isten tud beszélni az emberrel. A bőti időszak ezt a hétfőket szerdát szeretné behelyettesíteni az életünkben. Hogy ne csak csendes héten legyenek ilyen időszakok, hanem legyen az életünk más területén is, meg egész életünkben, hogy legyenek meg ezek a hétfőket szerdák, amikor dübörög bennünk még a környezetünk, meg a problémáink, meg minden, és aztán szépen csendesedjünk le, hogy oda tudjunk állni Isten elé, hogy Isten el tudja nekünk mondani azt, hogy igazából mire van szükségünk. Bőti időszak ez. Nem a testünknek a kitisztítása. Nem is egy dobzódó időszaknak, a farsangnak az ellentétje. Na, hogy akkor most ettünk, ittunk, mulattunk, na most akkor kicsit bőtöljünk, hogy ne együnk, ne mulassunk meg. És a húsvét sem úgy a feloldása a bőtnek, hogy na majd akkor veszik a húst, aztán jó tele zaváljuk magunkat karára a húsvétkor. Hanem a bőti időszak ez, hogy lecsendesedjünk, hogy félretegyünk dolgokat, hogy az Isten elkezdhessen beszélgetni velünk, hogyha közeledik hozzánk, akkor az ördög kísértése ne hozhasson be próbákat, meg akadályokat. Hogy amikor majd jön egyféle szolgálat az életünkbe, akkor világosan lássuk, hogy mit szeretne az Isten megvalósítani az életünkbe, és a kísértő ne tehesse tönkre ezt. Vagy ha az Isten meg szeretné áldani az egyén életét, vagy egy közösség életét, egy családét, vagy gyülekezetét, akkor az ördög, a kísértő ne hozhassa be azokat az akadályokat, amivel ezt tönkre tudná tenni. Én azt kívánom, hogy legyen olyan bőjtöd, mint amilyen volt ennek az Olgának Groznyiban. Hogy megértsd, hogy mi mitől működik, és mi mire kell. És nehogy eltévezd a célt, mert egyszer majd meg kell állnunk Isten ítélő szék előtt. Egyszer majd Isten világossá teszi azt, hogy mi volt az életedben jó, mi volt szerinte való, és mi volt azzal szemben nálunk. Isten az erőtlenségünkön, Isten a gyengeségünkön szeretne segíteni az ő királyi trónusáról, a kegyelem trónusáról. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te olyan könyörülő, kegyelmes Isten vagy, aki ismered emberségünket, gyarlóságunkat, tőle való elszakadásunkat, elszakadtságunkat, és te könyörülni szeretnél, segíteni szeretnél ezen a helyzeten. Bárcsak megerősödhetnénk benned egyenként is, meg közösségként is, Urunk. Bárcsak letisztulhatna bennünk mindaz, amit tönkretett a zaklatottságunk, tönkretettek a bűneink, tönkretett a rendezetlenségünk. Hálás a szívem, Uram, hogy tudhatjuk, fiadban az Úr Jézus Krisztusban te megoldást hoztál erre a világra, hogy itt van a kegyelmi trónusa, oda lehet járulni bűneink bocsánatára, te kegyelmedre. Add meg, hogy el ne roncsuk, Urunk, ezt a böjtöt. Add meg, hogy nehogy valami fals gondolat elvigyen bennünket attól, hogy hozzá közelebb kerüljünk, és te megoldást adjál az életünkre. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, a hétköznapi életünkben. Dicsőítsd meg magadat az ünnepeinkben, az Isten tiszteleteinkben. Add meg, hogy ott lehess családunkban, munkahelyünkön, egyéni életünkben. A te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteltünket megtartjuk. Szupplikáció lesz, a Hittudomány Egyetemről érkezik egy teológus, Andrejek Mityának hívják, és ő fog szolgálni itt közöttünk a vasárnapi Isten tiszteletben. Mai Isten tiszteletünkön, mai Isten tiszteletünk után közgyűlést tartunk, amely választó közgyűlés, és a következő vasárnapon a megválasztott új tisztségviselőket beiktatjuk a hivatalukba. Tehát ez egy úrvacsorával egybekötött szupplikációs és beiktatási istentisztelet lesz. Tehát így készülnek a testvérek, hogy Isten előtt megállva úrvacsorával és a szolgáló testvérekkel való imádsággal állhassunk meg. Hirdetem a testvéreknek az alkalmainkat. Gyülekezeti hétvégénk március 9-től 11-ig lesz. A létszám betelt. Kérem, hogy hordozzák imádságban ezt az alkalmat, hogy akik eljönnek, azok valóban találkozhassanak Istennel. Akik külsősök távolabbról jönnek a gyülekezeti hétvégénkre, azok hadd ismerhessék meg a gyülekezeti létünkön keresztül is az ő megváltását és csodáit. Március 2-ától szenior hétvége lesz, tehát 18 év fölöttiek ifjúsági hétvégéje lesz Piris Csabán. Máté, Kis Máté szervezi, akik szeretnének jelentkezni nála, vagy Katánál. Kata, te is benne vagy valamennyire, ugye? Hát Resán Katánál lehet jelentkezni, vagy jelezni ezeket a dolgokat. Illetve hát később, majd március 31-én lesz egy ekecsendes nap, és Biatorbágyon női csendes hét is, április 15-től, meg aztán május 6-ától is, házaspári csendes hét pedig május 13-tól 18-ig. Ezekre a hetekre már lehet jelentkezni, 3 hónappal a meghirdetés a kezdés előtt már lehet jelentkezni, be szoktak telni hamar a hetek, tehát akik ilyenre szeretnének jelentkezni, azok már most tegyék meg, ha szükséges, akkor alkalmasint segítünk a jelentkezésben. Kérletem a testvéreknek, hogy az adó, személyi jövedelemadó 2x1%-áról lehet rendelkezni. Benne van a hírleveleinkben, a két havonta megjelenő hírlevelünkben is, és a most vasárnapi hírlevélben is. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy nem csak azok jelezhetik az 1%-ra való rendelkezést, akiknek van személyi jövedelemadójuk, hanem azok is, akik tudják, hogy egyébként nincs személyi jövedelemadó, mert nincs annyi bevételük vagy jövedelmük, ami miatt szerintem adót kellene fizetniük, de mint ahogy ebben a hírlevélben írtam is, és Isten tisztelet végén el lehet venni, azok, akiknek nincs olyan jövedelmük, azok is töltsék ki a nyilatkozatot, mert az egyházak támogatottságát ez alapján is lemérik. Tehát az adóhatósághoz beérkezett rendelkező nyilatkozatokból arra következtetnek, hogy annak az egyháznak milyen támogatottsága van. Ezért kérem, hogy mindenki vegye ezt figyelembe, és a hírlevélben található technikai kód meg az alapítványnak az szám alapján ezeket a rendelkezéseket tegye meg. Tehát a mai Isten tiszteletünk végén, az oltári szolgálat, befejező oltári szolgálat után közgyűlési alakulunk át, és a következő 6 év időszakára a tisztségviselőket megválasztjuk. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül a befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 365-ös számú énekünk első versét. Igen, bocsánat, még Gyuri jelentkezik a kék keresztnek a alkalmát elfelejtettem jelezni. Tehát a kék kereszt pénteken 17 órakor tartja az összejövetelét, szenvedélybetegek hozzátartozói jöhetnek erre az alkalomra. Itt a templomunkban pénteken, tehát 2-án 17 órakor szeretettel várunk mindenkit. És akkor most énekeljük a 365-ös számú énekünk első versét. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük az igét, amely most is hangzott felénk, és újra bizonyságot tett mindeneket átfogó szeretetedről. Köszönjük néked, Urunk, hogy adsz elénk jó bizonyságokat, akik értik igédet, hallják igédet, és cselekszik is azt. Köszönjük, Urunk, hogy Te meg tudsz elégíteni bennünket jelenléteddel, bárcsak megnyílhatna a szívünk a Te befogadásodra, bárcsak megelégítethetné bennünket, Uram, jelenléteddel. Köszönjük, hogy hatalmas Isten vagy, és neked semmi sem lehetetlen, így tedd hitünket erőssé és igazzá, hogy atyai szeretetedet hálás gyermeki szeretettel tudjuk viszonozni, és az irántad való szeretetünk fele barátainkra kiáradó szeretetté legyen, hogy amiképpen Te munkálkodsz a mi életünkön, úgy tudjunk mi is szolgálni Te néked, fele barátaink felé. Így adok hálát néked, Urunk, gyülekezetünkért, a gyülekezeti szolgálattevőkért. Köszönjük, Urunk, hogy ez ideig is megtartottál bennünket, és sokféle területen indítottál szolgálatot közöttünk. Köszönöm néked, Urunk, hogy most egy választási időszakban vagyunk, hogy mögöttünk van 6 év, a gyülekezet presbiterei és szolgálattevői most megújításra kerülnek. Add meg, hogy akik újonnan kerülnek a presbiteri szolgálattevői közösségbe, te tőled nyerjenek erőt, felhatalmazást és kiküldést. Azok, akik pedig letették a lantot, nem vállalják tovább a felelős szolgálatot. Te áld meg az életüket, Urunk, és add meg, hogy gyümölcsöző lehessen számukra mindaz, amit megcselekedhettél rajtuk és velük. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted az előttünk lévő időszakra is. Áldj meg bennünket, Urunk, jelenléteddel. Áldj meg bennünket, Urunk, igéddel, hogy vágyakozzunk a jelenlétedre és igédre, hogy megdicsőíthess magadat a világ előtt, Urunk, rajtunk keresztül is. De így áld meg egész egyházunkat, minden gyülekezetet, ahol ebben az időszakban most választások vannak, hogy így állhassanak eléd azzal a nyitott szívvel, hogy te helyezd bele akaratodat, és áld meg azokat, akik indulnak a te szolgálatodban. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetnek lelkészeink, esperesek, püspökök, olyan felelős beosztásban lévők, akik az egyház életét irányítsák. Vedd kezedbe, Uram, az életüket, dicsőítsd meg magadat az ő életükön keresztül is. És köszönjük, hogy az egész teremtett világ ott lehet a kezedben, minden nyomorúságával, minden bolondságával együtt, minden dobzódásával és hedonizmusával. Ott van a te kezedben a te lehetőséged, Urunk, hogy megállítsd a romlásba vezető úton. Te vagy az, aki azokat az embereket meg tudod szólítani, akiknek hatalmat adtál politikai és gazdasági téren. Add meg, hogy ne mások kárára éljenek, ne mások nyomorúságán gazdagodhassanak, hanem megtalálhassák a te akaratod szerinti utat, hogy azok felé legyenek szolgálattal, akik rájuk bízattak. De kérlek, Urunk, hogy így légy hazánkkal, népünkkel, nemzetünkkel is. Add meg, hogy ez a nép megélhessen a munkájából minden, amit te meg szeretnél valósítani az életünkben, az általad valósággá lehessen. Adj imádkozó szíveket, Urunk, ezért a népért, nemzetért, hazáért. Előtted vannak egyén életeink is, Urunk, minden örömével és nyomorúságával együtt. Köszönjük, hogy te tudod megáldani jelenléteddel a házasságainkat. Te tudod megáldani a gyermekeink nevelését. Te vagy jelen az anyagi életünkben. Urunk, ebben a gazdasági világválságban hadd lehessen te nálad, ami megelégítetettségünk. És így légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni, hogy lehetőséget nyerhessenek, Urunk, a munkához, a megélhetéshez. Légy azokkal, akiknek nincs fedél a kényszeret, hogy benne találják meg életükre a megoldást. Helyezd a szívükre, Urunk, a saját életük felett való felelősséget. Adj vágyakozást, Uram, a szívükbe, hogy teljes és normális életet kívánjanak élni. Áldassék a neved, Urunk, hogy próbák és kísértések mellett mindenféle akadályok és bukdácsolás közepette is a kegyelem trónusa felállítatik, és itt van előttünk. Add meg, Uram, hogy valóban erőtlenségünkben és gyengeségünkben odajáruljunk te hozzád, hogy föld életünk során a te áldásodban élhessük életünket, haladhassunk, és majd elnyerjük azt a mennyei koronát, amit megígértél a tieidnek, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. énekeljünk egy énekverset a 365-ös énekünkből a közgyűlés megkezdése előtt, és aztán a többi verset pedig majd a közgyűlés végén. Tehát énekeljük 365-ös énekünk második versét.